Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délután kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában szó lesz a Lajta Fesztiválról. Vendégünk lesz Liber Endre művészeti vezető, aztán Szabó Noémi mesél egy különleges pesti vigadóbeli képzőművészeti tárlatról. Bubla Éva a Plac Fesztiválon látható munkáit mutatja be, Tóth Péter zeneszerző pedig a Magyar Dalnapjára invitál. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, szeptember 6-a és 8-a között Lajta László emlékére rendeznek fesztivált, és itt van a vonalban Liber Endre, a fesztivál művészeti vezetője és a hangvető egyik alapítója. Szia, Bandi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, András, én megköszönöm a beszélgetést előre is, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hát ti magatok is úgy konferáljátok föl a Lajta fesztivált, illetve magát Lajtát, hogy hát róla azért keveset lehet tudni, vagy sokkal kevesebbet, mint Bartókról és Kodáról, akik neki kortársai voltak, többé-kevésbé, ugyanakkor az ő szerepe is nagyon-nagyon jelentős volt, nem csak mint zeneszerző, hanem hát ugyanúgy foglalkozott ő a népzenével is.
Hát Lajta Lászlói nem a tudományosság szempontjából egy felderítetlen életmű, hanem inkább a nagy közönség nem is.
Igen.
Azért mi népzenészek, meg néptáncosok persze, hogy tudunk Lajtáról, hiszen annak idején 1972. május 6-án, amikor az első táncházban az első népzenei hangok megszólaltak Halmos Bélától, Sebő Feritől és Éri Pityutól, akkor ezek bizony azok alapján, a gyűjtések alapján szólaltak meg, amit Lajta Lászlónak köszönhetünk az 1940-es évekből. Martin György volt az, aki ugye a fiú kezébe adta ezeket a gyűjtéseket, és hát persze óriási drukkal mentek neki, mert addig nem volt arra példa, hogy falusi népzene budapesti zenészek kezén megszólalja.
Igen.
Egyébként nagyon sokan úgy gondolták, hogy nem is fordulhat elő. Most Lajta László egész életében azon dolgozott, hogy ez valamikor előfordulhasson, hiszen ő volt az, aki igazából először fókuszált ezeknek a falusi bandáknak az összjátékára, a kamara zenélésére. Tehát egészen addig elsősorban ugye a népdalok gyűjtése és azok kategorizálása volt a legfontosabb, Bartók és Kodály számára, és Lajta László volt az, aki elkezdte úgy gyűjteni a népzenét, hogy akkor legmagasabb technikai színvonalán álló eszközökkel a teljes zenekar gyűjtötte. Ugye hát ennek volt köszönhető, hogy a Magyar Rádióban történtek meg egyébként a székiekkel is azok a gyűjtések, amit ma is nyugodtan hallgathatunk, mert mondjuk én brácsás vagyok, brácsásként a szólamot bármikor gyönyörűen kihallom, neki köszönhetően. Tehát Lajta László így népzene gyűjtőként, és egyébként néptánc gyűjtőként teszem hozzá, és ha már szóba hoztam Martin Györgyöt, akkor szóba hozom a vasárnapi előadásunkat, a fesztivál záró előadása, a Pozsonyi Ifjú Szívek Társulat Égli Dusán vezetésével és koreográfiájával zárja a fesztivált. Az előadásuk címe Martin György utolsó szavai, és jogosan megkérdezhetik, hogy egy Lajta fesztiválon miért ezt az előadást hívtuk meg. Én láttam ezt az előadást, ugye idén mutatták be a Műpában,
igen.
Sikerrel, és Martin György mellett Lajta László munkásságára is nagyon sok ponton reflektál, és Égli Dusán koreográfus azt mondta nekem, hogy erre a fesztiválra még betesz olyan részeket, amik egyébként a végleges koreográfiából kimaradtak, de fontosak lehetnek mostanztán főleg a mi Lajta fesztiválunkat. Tehát amikor Bartók, Kodály és Lajta felosztották egymás között mondjuk azt, hogy külföldön ki miről beszél a tudományos életben, különböző konferenciákon, akkor Lajtáé volt a néptánc. És mi nekik köszönhetjük a tánc jelírást is. De Magyarországon létezik az a táncjelidás, ami pont a néptáncból jön, és ami alapján, mint egy zenész a kottából, úgy egy táncos ebből a táncleírásból tájékozódva el tudja
táncolni. Igen, ez a lábánféle táncírásnak a néptáncos változata, ugye?
Igen, illetve hát erről nem merek nyilatkozni, mert azért ebben nem vagyok annyira avatott, tehát zenéről kérdezhetsz, de őszintén szóval a táncos részéről elég sokat olvastam, és az egy nagyon érdekes leírás például, hogy ugye addig finomította ezeket a táncjeleket, ameddig be nem hívta a kollégáit, és a kollégái kezükbe vették, és egész pontosan el nem tudták táncolni azt, amit ő szándékozott leírni. Tehát ez egy ilyen folyamat.
Világos, bocs, Bandi, csak...
Te jobban tudod akkor, hogy miből
nem, jött, csak ugye? Azért akartam belekérdezni, mert ugye már is lezártad a fesztivált. és még el se kezdtük a beszélgetést, hogy egy kicsit lassítsunk, tehát amikor azt mondod, hogy Lajta már úgy gyűjtött, hogy tulajdonképpen ő akkor táncot is gyűjtött, és mondtad, hogy a rádióba meghívta ezeket a zenekarokat, tehát volt mód ilyen nagyon hát hifi minőségbe rögzíteni ezeket, de akkor ezek szerint, ha volt tánc, akkor ő már forgatott is.
Igen, Gyönyei Sándornak van egy fantasztikus fotója. Talán neked is meg lesz ez, mert aki Lajta Lászlóval foglalkozott, annak előbb-utóbb szembe jön ez a fotó, amikor cifraszűrös adatközlők énekelnek.
Igen, neki, igen, igen.
És
igen,
ő egy fiatal ember.
Igen.
Most Gyönyei Sándor volt egyébként ennek a típusú filmes rögzítésnek az úttörője, és nagyon sokat gyűjtött együtt Lajtával, tehát nem véletlenül tudott ez a fotó elkészülni. Tehát Lajta László és Gyönyei Sándor voltak azok, akik a zenében és a filmben is, abszolút megelőzve a korukat, úgy gondolták, hogy ezeket a falusi zenészeket és táncosokat a saját környezetükben kell rögzíteni. Tehát egy ilyen kicsit teljesebb néprajzi merítéssel képzelték ők mindig is el ezeket a gyűjtéseket. Tehát nem csak egy dallamot lejegyzünk, és akkor azt felénekeltetjük, és utána azt lekottázzuk, hanem szerintem, vagy legalábbis ahogy én olvasom a tudományos értekezéseket, ennek a két embernek volt köszönhető ez a technológiai forradalom. De egyébként 1936-ban készült a Georg Hölderlin rendezte Hortobágy című film is, Moni Zsigmond Komorló című novellája alapján, aminek a zeneszerzője Bartók Béla ajánlására Lajta László lett. És ugye, hogyha belegondolsz, akkor még nem telt 10 évvel azóta, hogy a hangos film
megjelent. Igen.
Tehát, és igaz, hogy digitálisan felújított változatban nézhetjük meg, tehát nagyon örülhetünk ennek is.
Na de hát mármint, hogy a fesztiválon vetíteni fogjátok, ugye?
Igen, igen, ezt a filmet mindenféleképpen szeretnénk levetíteni, mert egyrészt ebből kiderül, hogy Lajta László ebben a filmben is mennyire okosan használta azokat az adottságokat, amik a hortobágyi pusztai életben annak idején a mindennapokat jelentették. Ez a Hölderlinnek is, a rendezőnek is alapvető koncepciója volt, hogy nem profi színészekkel játszották el a szerepeket, hanem pusztai emberekkel.
Uh-huh.
És ennek megfelelően például vannak olyan filmbéli jelentek, amikor a pusztai emberek énekelnek, és a helyi cigányzenészek muzsikálnak a lába alá. Tehát 1935-ből, mert akkor vették föl, van egy teljesen hiteles néprajzi felvételünk, és teljesen hiteles felvételünk az ottani bandáról, és annak az összetételéről, annak a játékáról, és a táncokról is, és természetesen a viseletekről, és a hídivásáról, és még nagyon sok mindenről.
Elképesztő.
És emellett viszont van egy 30x perces saját szerzeménye Lajtának, ami egyébként aztán színpadra külön is fölkerült, tehát nagyon fontosnak tartotta azt, hogy egyrészt legyen benne szerzett zene is, de ugyanolyan fontosnak tartotta, hogy teljes néprajzi hitelességgel az utókor számára megörökítsék az akkori életet.
Hát elképesztően izgalmasan hangzik, de ha már így rákanyarodtál a fesztivál programjára, ugye a filmvetítés mellett lesznek természetesen koncertek, de ugye ez egy családi fesztivál, tehát lesznek kifejezetten gyerekprogramok is.
Hát ez igazából azért van, mert hát egyrészt egyébként Lajtának is van egy olyan zenedarabja is, ami igazából bábjáték zenéjének íródott, és az egyik fellépőnk, Fülep Márk Lajta díjas húval, a művész éppen most ajánlotta föl nekem, hogy jövőre, hogyha van fesztivál, akkor nagyon szeretnének ebből egy előadást csinálni.
Aha.
Másrészt pedig a hangvető, a szervező hangvető, az pedig hát azért mindig is odafigyel arra, hogy egy többnapos fesztiválon ne hagyjuk ki a családokat a játékból. Tehát esténként koncertek vannak, de hogyha valaki a környékre jön és ott tölt egy-két napot, akkor legyen az lehetősége, hogy olyan programokra vigye a gyerekét, ami szórakoztatja őt egész nap. Tehát a gyerekprogramok ezért, az a családi programok ezért fontosak, meg azért is, mert ugye ez egy vadonatúj épület, a Lajtaház Kultúrás Központ, aminek van egy gyönyörű, szintén vadonatúj játszótere.
Aha.
Amit a kapolcsi játszóteresek készítettek,
igen, igen,
ennek
igen.
Megfelelően ugye teljesen egyedi, hatalmas területen, hatalmas játszótér, egyszerűen imádják a gyerekek. Tehát, hogyha abszolút alkalmas a tér arra, hogy esetleg ide járkáljon az ember, tehát bemenjen, meghallgasson egy előadást, mondjuk Solymosi Tari Emőke előadását Lajta zongora és vonós négyeseiről, vagy Farga Sándor előadását Lajtának a néptáncos gyűjtéseiről, mert ugye igyekszünk egy kis ismeretterjesztést is belecsempészni a koncertek mellé, És ilyen értelemben ennek számít az is, hogy az első nap, amikor Balogh József befejezi a koncertjét, akkor el fogja mondani, hogy Bartókkal és Kodállyal összehasonlítva mik azok a dolgok, amik rajta a zongora darabjaiban teljesen forradalmiak voltak annak idején, amikor azokat megírta.
Bandi, ha már ismeretterjesztésről beszélünk, meg a környékről, ugye nem mondtuk el a legfontosabbat, hogy a Lajtaház az Bicskén van, és akkor megkérdezem, hogy miért pont Bicskén? Lajtának volt bármi köze a környékhez?
Ennek egy hosszabb sztoria van, nekem van egy jó barátom, Teszeri Zoltán, mi Martonvásárjak vagyunk.
Igen, azt tudom,
persze. Táncolt, én meg zenéltem, és ugye nagyon sokat voltunk együtt külföldön, belföldön fellépni, aztán később a gyerekpáncsoportot is vitte, de később ő két cikluson keresztül Bicskének volt a polgármestere.
Aha.
És akkor megtudta, hogy az ottani Sefcsik családról elnevezett bőrgyár,
ami, igen.
Igen, ami már a 18. század elején felépült, na ebbe a bőrgyárba vásárolta be magát Lajta Lászlónak az édesapja, Lajta Pál.
Aha.
És kiderült, hogy ott egy fűvel és gazdal benőtt terület közepén ennek megvannak a romjai. És akkor Teszeri Zoltán fogta magát, és azt mondta, hogy na, de jó lenne, hogyha itt Bicskén, ahol a Lajta családnak vannak kötődései, fölépülhetne egy olyan kultúrás létesítmény, amelyik a Lajta László szellemi hagyatékát ápolja. Úgyhogy az egész innen jött, és 6 év alatt föl is épült ez a kultúrás központ, és amikor Zoli engem megkeresett, hogy én mit javaslok, hogy szerintem hogyan lehetne később ebből, azon kívül, hogy egy újabb művelődési háza van a városnak, hogyan lehetne valami olyasmit belecsempészni, olyan funkciót, amitől egy kicsit különlegesé válhat, úgyhogy ennek megfelelően gondos akusztikai tervezéssel készültek el a termei, tehát lent a 220 négyzetméteres koncertterem is egy teljes akusztikai burkatot kapott, tehát olyan, mint egy igazi rádióstúdió, és ugyanez igaz a 4 emeleti teremről is, tehát ezek is stúdióként fognak üzemelni, csak nem tartunk még itt, de ez a terv. Tehát,
fú, ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik.
Filmes utómunka stúdió komplexumot kialakítani, igen. És akkor ezzel párhuzamosan pedig lehet látogatni a 2 állandó kiállítást. Az egyik kiállítás Lajta László teljes életétől eli föl, Sólymosi Tari emlőkének köszönhetően zenei példákkal, tehát amikor nézegeted a tablókat, akkor bizonyos helyhez érve az ott letölthető applikációval bele tud hallgatni ezekbe a művekbe, és mivel van egy pajtája is ennek az épületnek, egy kinti fedett része, ott pedig a Táncház Mozgalom 50 éves évfordulója alkalmából egy táncházas kiállítás készült el, 13 tablóval, és ott pedig ugyanez a kiterjesztett valóság fog működni, az applikációval a képekre rákattintva régi filmrészletek jönnek majd elő. Tehát ott el lehet tölteni egy jó pár órát úgy, hogy ezt a 2 kiállítást végignézed, és hát ezen kívül pedig, ha éppen koncert van, akkor pedig mindenkit szeretettel látunk, annál is inkább, mert tényleg olyan fantasztikus akusztikus élményt nyújt ez a 220 négyzetméteres terem. Nem nagyon van párja most szerintem az országban.
Én nem is tudom, tehát kimondod, hogy művelődési ház is koncert, akkor az emberben megjelenik egy akusztikai élmény, de az egyáltalán nem valami klassz, tehát hogy mindig ezek szörnyen visszhangoznak ezek a helységek általában. Úgyhogy hát ez fantasztikus, hogy létrejött egy ilyen. De, és kanyarodjunk vissza egy kicsit a fesztiválra, tehát akkor az ugye szeptember 6 és 8 között lesz, és ugye jól láttam, akkor úgy van, hogy a családi program azok ingyenesek, és akkor az esti koncertekre van valami, hát tulajdonképpen jelképes belépődíj. Kiemelsz esetleg egy-két fontosabb fellépőt, előadót?
Persze. Szerintem egyébként igyekeztünk úgy válogatni, hogy mindenkinek a fellépése fontos Lajta László szempontjából, mert szeretnénk az életünknek a legnagyobb részét bemutatni. Tehát ugye elég sok mindennel foglalkozott ő, tehát nyilván lesznek olyan koncertek, ahol a népzene gyűjtés kerül ez a térbe, és a népzene gyűjtésből készült feldolgozások. Az első nap Lakatos Róberté zenekar a Szabó Dániel cimbalomművésszel, Navratil Andreával és Demeter Lászlóval közösen adnak egy koncertet, aminek az lesz egyébként az érdekessége, hogy Lajta Lászlónak a szakrális énekes gyűjtéséből nem nagyon szoktunk hallani koncerteket. És itt éppen Sólymosi Tari emlőke javaslatára Navratil Andreától ezt kértük, hogy nézzem utána a szakrális gyűjtéseknek, és ebből hozzon példákat. Akkor utána meséltem már a kamara produkcióról, aminek Fülep Márk a vezetője, a fuvolaművész, ő pedig egy vonós triót, egy hárfaművészt és 2 fuvolaművészt hívott meg erre a koncertre, tehát itt is nagyon érdekes dolgokra számíthatunk, egy ősbemutatóval, mert hogy Fülep Márknak van egy saját szerzeménye, ezt is belecsempészi a koncertbe, és utána jön Balogh József, aki meg a legavatottabb rajta zongora interpretátor, tehát azt hiszem, hogy aki Balogh Józsefet, és a Lajtát szereti, annak biztos, hogy ott van a helye, és ugye utána van a beszélgetés Balogh Józseffel, tehát el is mondja, hogy mit hallott a közönség, és miért azokat választotta ki. Akkor a második nap a négyeseké, az Ongora négyesé és a Vonós négyesé, van egy fiatal kvártettünk, a Kolosi kvártett. Ők a 9.-10. Vonós négyest fogják játszani. Én ezért beszéltem ezt meg velük, mert a 10. Vonós négyes a Lajtára nem jellemzően direkt népzenei gyűjtés vonatkozású mű.
Aha.
Ő ugye Udvarhelyszék megyében, Kőrispatakon gyűjtött egy cigányprímástól és a zenekarától, és a kőrispataki gyűjtésnek a dallamait beletette a 10. Vonós négyesbe, egész fantasztikus módon dolgozta föl. Egyébként tőlünk a Tükrözzenekartól lehet hallani majd az eredetieket a zárónapon, a Martin György utolsó szavai előadás előtt, mert hogy Kis G. Lászlóval közösen éppen Lajta gyűjtésekből válogatunk majd. De visszatérve az előző napra, szombatra, tehát a Kolosi kvártett után pedig lesz egy igazi nagy csemege, mert hogy Lajta Lászlónak a Zongora négyesét még soha senki nem játszott a lemezre, és egy berlini kvártett, a Notos kvártett tette ezt meg 2 évvel ezelőtt, méghozzá a Sony Musicnál, és hát ez is egy zseniális, tényleg zseniális előadás, de hát kiderül, hogy a darab is az, tehát egészen...
De és ők hogy bukkantak rá Lajtára? Azt lehet tudni?
Ez nagyon érdekes. Általában, hogyha valaki Lajtával találkozik, az Solymosi Tari Emőkének valamelyik írás alapján találkozik vele.
Uh-huh.
Tehát én pontosan nem tudom, hogy hogyan találtak rá, de az biztos, hogy Solymosi Tari Emőkét kérték fel arra, hogy írja meg az előszót ehhez a CD-hez, és ő úgy tudta meg, hogy van egy ilyen kvártett, amelyik ezzel szeretne foglalkozni, és akkor megkapta tőlük a felvételeket, akkor mondta, hogy egészen el volt képedve, hogy milyen színvonalon játszanak, úgyhogy nagy örömmel megírta az előszót ehhez a lemezhez. Ez most már egyébként hallgatható a Spotify-on, tehát hogyha valaki fel szeretne készülni belőle, és meg szeretné előre is hallgatni, az megteheti. Tényleg zseniális a mű is, és ahogy előadják, az is. Hm. Úgyhogy ez biztos, hogy egy nagy attrakció lesz a fesztiválnak, és hát minden évben szeretnénk legalább egy külföldi előadót elhívni, aki valahogy rátalált Lajtára, és valahogy az életművet teljesen lenyűgözte, mert egyébként ha lehet nézni a YouTube-on egy hosszabb interjút a Notos kvártettel, ahol erről mesélnek, hogy mit jelent nekik Lajta, és hát teljesen egyértelmű, hogy nem hiszik el, hogy ilyen létezik, és ugye azt kívánják ebben a riportban, hogy csak aztán elő tudják adni sok helyen, és minél többen ismerjék meg. És most akkor itt a lehetőség, hogy Magyarországon, hazai környezetben, a hazai közönség meghallgathassa ezt a művet tőlük.
Na hát ez fantasztikusan hangzik, tehát akkor a Lajta Fesztivál Bicskén szeptember 6-a és 8-a között ilyen elképesztő highlightokkal jelentkezik, családi programokkal és hát eddig sosem hallott darabokkal. Lieber Endrének nagyon szépen köszönöm, a hangvető alapítója és a fesztivál művészeti vezetője volt a vendégem, és akkor találkozzunk Bicskén szeptember 6 és 8 között, én mindenképpen menni fogok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, úgy legyen, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, szervusz.